Nagy Lajostár úr elmondta, én fogom a második felét a fél évnek vinni. Scheller Rudolf vagyok. Ezen a telefonszámon találnak meg, illetve mht.bme.hu. Tehát itt tudnak nekem hagyni üzenetet. Eddig is úgy alakult a fél év a gyakorlatokat illetően, hogy a gyakorlatok kissé megelőzték az előadásokat, ami nem volt túl szerencsés. A mai nap azonban már abszolút abban a helyzetben kerültünk volna, hogy az előadás mondjuk egy harmad részben tudta volna előkészíteni a gyakorlatot. Ezért úgy döntöttem, hogy ezen a héten nem lesz gyakorlat, és lesz majd egy összevont évfolyam gyakorlat, amivel ezt majd pótoljuk, tehát azért, hogy a gyakorlatok már tényleg a leadott anyagrésszel foglalkozzanak. Az a terület, amit én elmondok, az a jelek és a rendszerek frekvenciatartománybeli leírása lesz. Először ezen témakörön belül a jelekkel fogunk foglalkozni. A jelek közül is a periódikus, és a mai alkalommal a folytonos idejű jelekkel foglalkozunk. Azt, hogy jeleket frekvencia tartományban írunk le, az abszolút nem ördögtől való. Ha belegondolnak az érzékszerveinkbe, és itt mondjuk először a hallásra, mint érzékelésre és a látásra gondolunk, akkor mind a kettő frekvencia tartományban dolgozik inkább, mint időtartományban. Ugye a hallásnál azt mondjuk, hogy magasabb a hangja, mélyebb a hangja, tehát nagyobb frekvencia, vagy kisebb frekvencia dominál benne. Tehát egy frekvencia jellegű. Ennek a leírása, mondjuk egy kotta, az is inkább frekvenciatartománybeli leírás, mint sem időtartománybeli. Persze az, hogy hogyan jönnek, milyen gyorsan a hangok egymás után, az már frekvencia, ez időtartomány. A látásnál pedig tudjuk, a fény, az elektromágneses hullám, amelynek a frekvenciája a színeket határozza meg, illetve ezen színek keverékével ugye az összes szín számunkra kiadódik. Tehát itt is egy frekvenciatartománybeli dologgal találkozunk. Hát aztán látni fogjuk, hogy a lineáris rendszereknél milyen nagy jelentősége van ennek. De hát akkor csapjunk bele. Legyen tehát egy XT folytonos idejű periódikus jel, amely, ugye, ha periódikus, akkor az igaz rá, hogy T plusz nagy T, ahol a T az valós, a kis T valós, a nagy T szintén valós, de csak pozitív értékeket vesz fel. Tehát ez lesz a vizsgálandó jel. És a következő feltevésünk van, egyelőre még csak feltevés, az a feltevésünk, hogy ez az XT, ez előállítható a következő formában, ez itt nagy X próbálna lenni, X0 plusz summa P egyenlő 1-től végtelenig xp, szintén nagy x, koszinusz p-szer omegászor t plusz xi p. Ez nálam a nagy omega, hogyha nem lenne a olvashatóság megfelelő. Tehát ezt gondoljuk, ezt szeretnénk, ahol például mutatok rá egy esetet. Egy eset, hogyha vesszük a következő jelet, tehát ez az XT jelünk, ez itt a T, és hát a periódusa, ez pedig legyen nagy T, a standard jelölés szerint. Ugye jól látszik, hogy ez a jel például legyen ez egy A érték. Szóval ez a jel, ez egyenlő A per 2 plusz A per 2 koszinusz omega t-vel. Tehát ez egy koszinusznak az emelt értéke, ugye ez az emelésnek az értéke, ez pontosan, ugye ez az A per 2-es érték. Tehát erre például sikerült ezt megoldanunk, hát nyilván ez egy nagyon egyszerű kis feladat. Azonban, hogy ha már ez egy négyszög lenne, akkor korán sem ennyire triviális ez a sorfejtés, nem ennyire egyértelmű, hogy milyen komponensekből lehet ezt összerakni. No hát ezt fogjuk mi megtanulni a mai órán, hogy akkor mi a helyzet. Nézzük azért még egyszer ezt a képletet, és a következőt állapíthatjuk meg. Ez az x0 érték, ez egy, mennyivel emeltem meg ezt a bizonyos periódikus jelet, tehát ez egyfajta offset. Egy offset értéket fog takarni. Az omega az a, ugye a legkisebb frekvencia, a periódus időnek a reciproka. Ez az alapfrekvencia, de a szóhasználat inkább alapharmonikus. És végül, ugye az összes többi, tehát éppen a p-szer omega frekvencia, ezek felharmonikusok, és a p-szer omega az értelemszerűen a p-edik felharmonikus. Tehát az a feltevésünk, hogy egy tetszőleges periódikus XT jel, az előállítható egy konstans, ugye ez az offset, és az alapharmonikus többszörösei szinuszos jelek összegeként. Ugye ezeknek a jeleknek lesz amplitúdójuk, tehát az egyes komponensek különböző amplitúdóval és különböző fázissal bírnak. És hát azt feltételezzük, hogy ez talán összerakható. Ha igen, az meglehetősen jó lenne nekünk az eddigi tanulmányaik alapján. Ugyanis, hogyha ezt az XT-t rávezetjük egy egy lineáris idő-invariáns rendszerre, így fogom jelölni lineáris és idő-invariáns rendszer. Ezen idő-invariáns rendszerre értelmezték az átvitelű együtthatókat egy-egy frekvencián, és ugye ez az összes frekvenciára nézve, mint komplex függvény, az átviteli karakterisztika. És akkor a következőket állapították meg ezzel kapcsolatosan. Tehát ugye itt a végén ezt szeretnénk megvizsgálni. Ha az XT-t fel tudjuk bontani komponensekre, akkor talán át is tudjuk vinni ezen a rendszeren. Tehát legyen az X0, ugye ez volt a konstans része, az ehhez tartozó komplex amplitúdó, az továbbra is X0. Ez áthalad a szűrőn, tehát ez az X0 szorzódik. A rendszerünknek a nulla frekvencián felvett értékével, mint átviteli tényezővel. Ez lesz ugye az Y komplex amplitúdó, és ebből ez a komponens visszaalakítva szintén időbeli jellé, hát itt szerencsére ugyanaz marad, mert hogy nulla frekvenciás volt. A következő komponens P egyenlő 1-nél, a következő komponens már nem ennyire egyszerű, hiszen ott X egyszer koszinusz omega t plusz xi 1. Ez komplex amplitúdóval átírva, ugye ez egy egyszerű jelölés, de tudjuk, hogy a frekvenciája omega és a fázisa miatt lett ugye ez egy komplex szám. Ez áthalad a rendszerünkön, és hát a jól ismert átviteli tényező, de most ez az egyszeres frekvencián jelenik meg. És ezt kell visszaalakítanunk időtartományba. Ez visszaalakítva időtartományba következőképpen néz ki. Ugye volt egy X1 amplitúdó, nyilván ez az amplitúdó meg fog változni, mert a H átviteli tényező komplex szám, van neki abszolút értéke és fázisa, tehát így fog megváltozni a koszinusznak az amplitúdója. A fázisa szintén meg fog változni, hogy a frekvenciája az nem. Volt neki egy Xi 1-es indulófázisa, de ez tovább tolódik méghozzá az átviteli tényező fázisával. Tehát ez lesz a új eredmény. Vagyis a rendszerünknek az lett a hatása, hogy ez a komplex szorzás, ami itt megvalósult, ez abszolút értékben ugye vitte, módosított rajta, és módosít rajta fázisban is. De a rendszer megtartotta a frekvenciáját. Tehát tulajdonképpen az eredeti jel az csak ezen szorzás és ezen fázisban módosult. A frekvencia az nem. A lineáris idő-invariáns rendszereknél ez mindig igaz, ez a fajta működés. Tehát mindig igaz az, hogy állandósult állapotban, hogyha egy színuszos gerjesztést adok a bemenetére, akkor a kimeneten mindig ugyanaz a frekvencia fog megjelenni, csak amplitúdóban és fázisban lesz más. Tehát amplitúdóban mondjuk egy kicsit kisebb lesz, lehet nagyobb is, de mondjuk kisebb, és fázisban meg odébb van. Mi is ez a fázis? Gondoljanak bele, hogy tihanyban a visszhangot teszteljük. Ugye elkurjantjuk magunkat, várunk, és visszaérkezik az a hang, az a kiáltás, amit kiadtunk. Hasonlítsuk össze a két jelet. Az a második jel ugyanazokat a frekvenciákat tartalmaz. Ha egyetlen egy frekvencia lett volna, mondjuk 1 kHz, akkor csak az az 1 kHz lenne benne. Amplitúdóban jóval kisebb. És mi a helyzet fázisban? Hát fázisban pedig késésben van, ugye meg kellett várni, míg elmegy, és visszajön ez a visszhang. Ez a tihanyi visszhang, ez egy lineáris, hát az idő invarianciáról lehetne beszélni, de mondjuk rövid időszakra nézve idő invariáns. Ugye azért lehet idő variáns ez a visszhang, mert hogyha mondjuk ködös idő lesz, akkor másképpen terjed a hang, és ilyeténképpen egy picit változhat. De normál esetben ez tökéletesen működik. Nézzük meg, hogy mikor lenne egyébként, mikor nem teljesülne ez, akkor nem teljesülne, hogyha idővariáns lenne a hálózat. Ha idővariánsnál, ha a reflektáló sík az áll, akkor ez a rendszer időinvariáns, egy konstans állapotban lévő. De tegyük fel, hogy az a szemben lévő reflexió az közeledik felén. Akkor egyre kevesebb utat kell megtenni a hangnak az oda-vissza úthoz, és ez a jól ismert Doppler hatást fogja maga után vonni, hogyha közeledne ez a fal hozzám, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb frekvencia érkezne vissza, tehát lehet, hogy 1 kHz-el gerjesztem, de 1 kHz és 50 Hz érkezik vissza. Ez egy ismert jelenség, ugye középiskolákban tanultuk, de magát ezt a jelenséget ezt kihasználják, például a repülőtéren a radarok, amikor mérik a repülőgépeknek a helyzetét, mérik a sebességét is, és a Doppler frekvenciával való elcsúszás ugyeból következtetnek a sebességre. No, de nekünk idő invariáns, tehát nincs frekvencia változás. És ugyanezt kiterjesztve, most már a k-adik esetre, tehát a k-adik harmonikusnál szintén a jól ismert komplex amplitúdó az áthaladván a szűrőn, vagy hát a lineáris rendszerünkön az ugye a k-szor omega értékét veszi fel az átviteli karakterisztikának, mint átviteli tényezőt, és ebből a végén teljesen hasonló módon kialakul a végeredmény. Megint megőrizte az eredeti frekvenciáját, eredeti fázisát, plusz az arkusza az átviteli tényezőnek. Tehát, ha ezt nézzük, akkor ugye az a kellemes helyzet áll elő, hogy ha fel tudnánk bontani a periódikus jelet alap, offsetre, alap és felharmonikusaira, akkor minden egyes komponensét tudjuk, hogy hogyan halad át a lineáris szűrőn, eszközön, és így egész pontosan meg tudjuk mondani, hogy mi lesz a végeredmény. Ezt egy picit általánosabban is tekinthetjük. Mindez általánosabban ugyanaz a rendszerünk van. Azonban most nem valós gerjesztést adok rá, hanem E ad J omega T komplex gerjesztést, ez a UT bemenetem. És a kimenet az ebben az esetben az nem véletlen, hogy itt az omegát azt szabadon hagytam, és nem a nagy omega egész számú többszöröseit, tehát bármely frekvenciára igaz. Szóval ez a helyzet, hogy a kimenet az pontosan az átviteli karakterisztika, vagy ha lefixáljuk a frekvenciát, akkor az átviteli tényezővel módosítja az eredeti jelet, tehát az abszolút értékében az amplitúdóját módosítja, és a fázisában pedig a fázisát. Úgyhogy, ha ránézünk erre az áblára, azonnal látjuk, hogy ez itt saját érték jellegű, tehát egy-egy frekvencián, ugye ez egy saját érték, de a saját értéknek a függvénye lesz, hogyha a frekvenciát futtatjuk. Ez a másik, pedig ugye változatlanul megmaradt, tehát akkor ez lesz a saját függvény. Hát ezért... Persze ez látszott a másikból is, de most egy általánosabb a komplexekre is értelmezve, ez az alapja annak, hogy célszerű lesz nekünk a spektrális felbontást megtenni, hiszen ezen szinuszos, koszinuszos jelekre nézve ezek saját függvények, tehát ezek változatlanul fognak áthaladni, tehát nem kell az időbeliségével foglalkozni, csak az amplitúdójával és a fázisával, mert a frekvenciája az megmarad. Úgyhogy ez ugyanaz, mint amit előbb írtam, az mivel ez egy lineáris rendszer, ugye következésképpen a szuperpozíció az igaz lesz, és hát tudjuk, hogy a koszinusz omega t az E ad J omega t plusz E ad per 2. Tehát külön-külön a plusz j omega t-re az h j omega, a mínusz j omega t-re a h mínusz j omega fog hatni, és így jut át ezen a rendszeren. Ez az e-síkon nem is ezt ábrázolom először, hanem koszinusz omega t plusz fit. Szóval ez a következőképpen néz ezek szerint ki. Van két darab egy-kettet hosszúságú vektorom. Ez itt plusz fi, mínusz fi szöget zár be éppen, és ezek a vektorok, amely plusz fit zár be, az pozitív irányban forog omegával, ez pedig negatív irányban forog omegában. Ugye látjuk, hogy a kettő eredője valós. Tehát itt van az egy-ketted, és szépen ugye ez a szinkron forgás, ez a szinkron forgással biztosítja azt, hogy mindig valós jel legyen. Persze maga az Euler-reláció az mindenkinek ismert, csak egy kis szemléltetést próbáltam itt adni. Most ehhez képest, és elnézést, de nem térek át a másik táblára, ide próbálom még felvésni, ehhez képest a színusz, ugye a színusz omega t, az a koszínusz omega t mínusz pi per 2. És ő pedig így néz neki, most tényleg a színuszt fogom fölrajzolni. Van két darab egykettedes amplitúdójú vektorom, és ami lent van negatív irányba, az plusz omegával, ami fönt van, az pedig mínusz omegával forog, és látjuk ugye, hogy nullából indul, és ahogy záródik ez a két vektor, úgy növekszik a színusznak az értéke, majd átvonul. Ugye jól látszik, hogy a kettő, ugye ebben az esetben mind a kettő a vízszintes tengelyben állt, itt pedig ugye egymással szembe, tehát pont 90 fokban vannak. Egyébként, hogyha ezt a pi per 2-es fázistolást beleírnánk ide, tehát a j omega t mínusz pi per 2, akkor pontosan kiadódna az ismert formula, tehát amikor ugye E ad I omega T mínusz E ad mínusz I omega T per 2J. Ezt otthon meg lehet csinálni, ennek a megoldását. No, hát látjuk, hogy működik ez a rendszer, de próbáljuk egy kis szemléltetést arra vonatkozólag, hogy tényleg föl tudunk bontani periódikus jeleket komponenseire. Ezek a programok, ezek internetről letölthetők, a honlapra fel fogom tenni, hogy hol találják meg őket. Látszik, vagy vegyek még le fényt? Akkor már nem látunk semmit. Látható, kollégák? Nem. Hát akkor egy ilyen hangulatos... Na, a következő a helyzet. Mindjárt. Itt vannak ezek a bizonyos alapharmonikus és felharmonikusok, és amit ki kell raknunk, az az itt látható négyszög jellegű periódikus függvény, és hát akkor elkezdjük ugye az alapharmonikust húzni, hát ez éppen rossz irány volt láthatólag, ez inkább egy jobb irány. Aztán a következővel is próbálkozunk, igen, valami ilyesmi, és így tovább, ezzel lehet odahaza játszani, szerencsére van help funkciója, és akkor szépen kirakjuk komponenseiből ezt a periódikus folyamatot. Ugye jól látszik, hogy alapharmonikus, ez éppen, a párosok azok mind nullák ebben az esetben, ez a háromszoros frekvencia, 5-szörös, 7-szeres, és különböző amplitúdóval, különböző fázissal szépen kiadódik ez az itt látható jel. Nézzük a következő ilyen jelet. Tehát vegyünk egy egyszerű színuszt. A színuszt azt természetesen egyetlen egy színuszból össze lehet rakni, ő az az egyetlen egy komponens. Hogyha koszinusz, akkor egy darab koszinusz. Ugye én úgy írtam fel, hogy koszinusz p-szer omega t plusz xi p, tehát az alak xi p-vel tudok a koszinuszból színuszt csinálni, de itt van értelme annak, hogy külön nézzük koszinusznak és színusznak. Nézzük, mi a helyzet, hogyha egy háromszöget veszünk. A háromszögnél tehát itt van az eredeti háromszögünk, most nulla komponensünk van, egy komponens, látszik, hogy egész jól közelíti már, ez egy egyszerű eset. A következő komponens az nulla, majd így szépen egész jól rá simul. Nézzünk egy fűrészt. Valahol elhagytam a szemüvegemet, és anélkül nehezen boldogulok. Szóval nézzük a fűrészt. Ugye egy komponenssel egész rossz eredményt sikerült elérnünk, és ahogy a komponensek jönnek, egyre jobb. Figyeljék meg, itt van egy érdekes jelenség, itt ilyen túllövés jellegű probléma áll elő, itt alul is, és hát ennek tulajdonképpen szakadása volt, de hát ez így folytonosan fogja leküzdeni, és ezt hiába növelem a fokszámot, az a túllövés ott marad, és hát persze ez folytonos jelek, összeként folytonos jelen maradt. Na most akkor már vehetjük ezt a bizonyos négyszöget, és itt is nézzük meg, hogy történik a közelítés. Hát az első közelítés ugye elég durván az alapharmonikus, de ez egy meghatározó, és utána szépen ráközelítünk, és továbbra is igaz ez az itt látható jelenség, mi szerint túllövése van, és hát itt úgy tűnik, hogy a felét veszi fel az értéknek. Esetleg annyit érdemes még itt. Tehát meg is lehet hallgatni ezt a jelet. Választok egy más frekvenciát, és látjuk, hogy a színusz és a koszinusz gyakorlatilag ugyanúgy szól, hiszen ezek csak fázisban térnek el egymástól. Itt már a felharmonikus tartalom, ugye ezek a cicergéssel lehet hallani, de még kicsi a felharmonikus tartalom, ugye itt sok a felharmonikus tartalom már, nagyon szépen lehet hallani őket, és hát ezek közül a négy szög az, ami ugye a legrondább felharmonikus tartalmat. Nem idegesítem tovább magukat ezzel a zajjal. Térjünk vissza az eredeti problémánkhoz. Tehát látjuk, hogy valahogy megcsinálták, működik ez a rendszer. És mi is szeretnénk most megnézni, hogy hogyan lehet előállítani, és ugye mire vagyunk kíváncsiak, ami számunkra ismeretlen, azok az X együtthatóknak az előállítása. Az általános eset, tehát írom fel, az általános esetben a következő a helyzet, az XT-t, azt most nem ebből a koszinuszos felírással írjuk fel, hanem a következő P minusz végtelentől plusz végtelenig XPC, ezek, ez az XP eddig együttható, és a C-vel jelölöm, hogy ez egy komplex amplitúdó fázis együttható, szorozva E ad plusz J P-szer nagy omega-szor T. Tehát ez most ugyanannak a koszinuszosnak az általános felírása, tehát ez egy fontos képletünk lesz. És hát amire igazából kíváncsiak vagyunk, hogy ezen komplex együtthatók hogyan állíthatók elő. És ez a perióduson vett, tehát a periódus, azt mondhatnám azt, hogy nullától T-ig, de célszerűbb inkább párosan felvenni, tehát mínusz T per 2-től plusz T per 2-ig, normálva a periódus hosszával. XT E ad mínusz J-szer P-szer omega T. Tehát ez lesz, az előállítása az egyes együtthatóknak. Ki fog rá térni, hogy miért pont így kell ezt megcsinálni, de egyelőre nézzük meg, hogy mit is mond ez nekünk, és hát miközben van ahhoz a képlethez, amit az előbb láttunk. Szóval a helyzet a következő, ez a XT, ez most megengedi azt, hogy tehát ennél a képletnél az XT az komplex függvény, tehát a mi általunk tárgyalt eseteknél pedig az XT az valós. Tehát ezt az egyszerűsítést, hogyha megtesszük, hogy nem vesszük ilyen általánosan, hanem csak XT valósra vizsgáljuk, akkor vissza kell, hogy kapjuk ezt az induló képletünket, ami itt látható. Hát akkor tegyük meg ezt az egyszerűsítést. Tehát esetünkben, tehát hogy az XT az legyen tisztán valós függvény. Ez az XT tisztán valós, ebből az fog következni, hogy az XPC, tehát P-edik együttható, és a mínusz P-edik együttható, azok egy sajátos kapcsolatba kerülnek, méghozzá egymás konjugáltjai lesznek. Mint ahogy, ugye itt láttuk, hogy ahhoz, hogy valós legyen, ahhoz ezen együtthatók, az E ad mínusz és plusz E omegás együtthatóknak egymás konjugáltjainak kell lenni. Ez biztosítja ennek, a valóságát. Hát bizonyítsuk is be. Az X, P, C 1 per T mínusz T per 2-től T per 2-ig XT E ad mínusz J P. Tehát ugye ez határozza meg. Vegyük ennek a konjugátját. Az XT jelnek a konjugátja, ha az XT valós, akkor ugyanaz, tehát maradt az XT, viszont a konjugálás az E adra a mínusz J P omega T-ből plusz J omega PT-t hoz. Vagyis ez tovább egyenlő. XT változatlanul, E ad mínusz J, és akkor az a konjugálásnak az előjele ugye ide kerül be, omega T DT, de hát ez meg azonnal látszik, hogy ez nem más, mint a mínusz P-edik együtthatónak a képlete, vagyis megállapíthatjuk, hogy a pozitív és a negatív azonos számú felharmonikusoknak az együtthatói, azok konjugált párt alkotnak. A következő, amit szeretnénk megnézni, hogy ebből, hogy az XT valós, ebből következik-e az, hogy felírható a XT jel az egyes komponensekből ezen képlet segítségével. Hát itt most az első. Tehát kérdés, hogy teljesül-e ez a felírásmód, amennyiben az XT valós. Hát nézzük akkor az általános felírást. XT egyenlő szumma P mínusz végtelentől plusz végtelenig XP C szer E ad plusz J P omega nagy T. Látjuk, hogy ez felbontható két részre, tehát valahogy úgy, hogy itt a nulla, és akkor vannak a pozitív együtthatók, vannak a negatív együtthatók, és a nulla. Akkor a nullát rögtön ki is hozom, tehát akkor ez x nulla komplex együttható plusz, és akkor ugye mind a kettő nullától végtelenig megy, csak hát ez az nullától plusz végtelenig, a másik pedig nullától mínusz végtelenig, de se baj, ezt majd később fogom érvényesíteni, tehát itt egytől fogom indítani, és akkor egyszerre mind a kettőt be fogom írni, tehát ez azt jelenti, hogy a pozitív együtthatóknál ugye semmit nem kell csinálnom. Azonban a negatív együtthatók, negatív P értékek esetében, akkor természetes, hogy a P az negatív, tehát akkor az az E ad mínusz J P-szer omega T-vel lesz egyenlő. Igen ám, de tudjuk, hogy az XP és az X mínusz P együtthatók, azok egymás konjugátjai, tehát ezt most kihasználjuk. Tehát ugye itt használjuk ki azt a valós XT-t és ebből az együtthatóságot. És így azt kapjuk, ki is emelem ezt a tehát XPC E ad plusz JP omega T plusz ugye a mínusz P az a plusz P-nek a konjugátja és ez lesz a ezt kell tovább vinnünk. Itt egy picit megállunk, és egy jelölést fogunk változtatni, miszerint az XPC az egyenlő egy amplitúdóval, amely az abszolút értéke, és a fázisa az E ad J Xi P, tehát a Xi P az az arkusza lesz az XPC-nek. Tehát ezt behelyettesítve folytatjuk. És most már tényleg ki tudom emelni ezt a XPC abszolút értéket, és ez szorzódik egyrészt az E ad J Xi P-szer E ad J T-vel, omega T-vel, és a másik tag pedig a konjugálás miatt, ez mínusz J Xi P lesz, és hát ezen már jól látszik, hogy ez nem más, mint egy koszinusz, ha ideírunk egy kettest, és akkor persze ide is írnunk kell egy kettest, és felírhatjuk a majdnem végeredményt, miszerint az XT egyenlő X0, plusz szumma P egyenlő 1-től végtelenig kettőször XPC abszolút érték szorozva koszinusz P-szer omega T plusz Xi P. Ez a majdnem a végeredmény, mert a végeredményünk, mi ezt szerettük volna, hogy legyen, tehát akkor azt is írom végeredménynek. XP koszinusz P-szer omega T. Tehát ez a végeredmény. És hát persze jelölés technikailag ugye az történt, hogy az X 0, itt mindig lefelejtettem a C-t, az X 0 C az az X0-al egyenlő. Az XP az kétszer abszolút érték XPC, és hát a XP az marad, amit eddig használtunk, tehát az nem kellett átneveznünk. És így visszakaptuk azt, ahonnan elindultunk, miszerint a számunkra áhított felbontás megtehető. Tartsunk szünetet, és akkor szünet után folytatjuk, hogy miért is ez a definiáló képlet. Hogyan lehet az egyes harmonikusok, a nulladik, az offset, az első harmonikus és a felharmonikusoknak a komplex együtthatóját, ezt a bizonyos XPC-t meghatározni, mert utána már elő tudjuk állítani. Tehát ezt nézzük meg egy kicsit. Tehát az XPC előállításának a szemléltetése, tehát nem kívánnék itt a egyébként hosszadalmas matematikai levezetésbe belemenni. Az első szemléltetés az egy hibát fog minimalizálni, a második az azt hiszem, hogy szemléltesebb lesz maguknak. Tehát az első az úgy néz ki, hogy legyen a következő közelítése n darab felharmonikus felhasználásával, ezért ezt a közelítést egy nagy n indexsel jelölöm, hogy nem végtelenig futtatom az n értékét. Hát ugye jól ismert képlet most már, de csak n-ig futtatom. Hát az látszott az eddigi demonstrációból is, hogy akkor ez nem olyan tökéletesen fogja megközelíteni, és ahogy az n-et növeljük, egyre inkább rásimul arra a bizonyos függvényre, amit közelíteni kívánunk. Ebből definiálunk egy hibát, hogy mennyire tér el a ténylegestől, tehát n darab alapján, és ez a hiba a következőképpen nézzen ki. Hát természetesen egy periódusra fogom vizsgálni, mert utána ugyanaz játszódik le, hiszen a periódikus felharmonikusokból, alharmonikusokból az összerakott függvény ugyanúgy periódikus lesz, tehát ugyanúgy ismétlik omegával magát. És ide behelyezem a hibát, tehát a tényleges közelítendő függvényből kivonom n darab felharmonikussal, ami sikerült. És ennek az eltérésnek az abszolút érték négyzetét összegzem, és ennek a négyzet gyökeként fog előállni számomra a hiba. Ha ezt a hibát nyilván nem akarom most már azt a nagyobb kifejezést beírni, tehát hogyha ezt a hibát minimalizálom, az X komplex együtthatók, sőt, tehát ugye itt a nullát is bele kell vennem, nullától n-ig, mert ott is szerepelt. Tehát hogyha ezen együttható vektor megfelelő megválasztásával, akkor ebből, tehát ez az, amit nem vezetünk le, ebből az XPC-re az a bizonyos definiáló egyenlet adódik, amit korábban csak úgy bevezettünk, felírtuk. Tehát ebből a szélső értékből ez következik. Továbbá, ami még igaz, az az, hogy az N-től ez az XPC együttható, ez független N-től. Vagyis attól, hogy most az N az 5-tel vagy 6-tal egyenlő, attól még a harmadik együttható ugyanaz. Tehát ezek az együtthatók függetlenek a közelítésnek az elemszámától. A következő, ami még fontos, hogy amennyiben N tart végtelenhez, az így definiált hiba, tehát az N tart a végtelenhez, az így definiált hiba, az tartani fog a nullához. Az így definiált hiba. Ugyanis láttuk a szimuláción, hogy volt hiba. Volt hiba, méghozzá akkor, tehát a probléma akkor van, hogyha szakadása van a függvénynek. Legyen T0-ban ez a szakadása. Itt van ez az XT függvény, szeletke. Nem kell nekünk most koordináta rendszert rajzolni, hogy ezt el tudjuk képzelni. És itt T0-ban van egy szakadása. Olyasmit láttunk, hogy viszonylag jól közelíti ezeken a szakaszokon az a bizonyos, ugye ez lesz az XNT a közelítésünk. Aztán, hát itt gondok vannak, mert itt ilyen túllövése volt neki. Tehát valami ilyesmi. És mivel folytonos függvények összegeként állt elő, ezért ez itt nem tudott szakadás lenni, hanem itt is folytonos. A kérdés, hogy ez a T0-ban mit fog fölvenni az XNT, hogyha N tart a végtelenhez. Ez az érték, amit itt felvesz, tehát most már N azt tartott a végtelenhez, az a számtani közepe ennek és ennek az értéknek, tehát ez egyenlő az eredeti a T0-ban plusz nulla plusz az eredeti a T0-ban mínusz nulla per 2. Ez a túllövés, ami minden szakadásnál megtalálható. Ez az úgynevezett Gibbs jelenség. És akkor ezt nézzük is meg, hogy most már erre koncentrálva, hogy működik. Újra hangulatot próbálok. Így. Szóval, ugye itt vannak a növeljük a harmonikusoknak a számát, és egyre inkább rásimul. Kinagyítjuk a közepét. Szóval azt látjuk, hogy ugye van egy túllövés, és ez a túllövés ugye dinamikájában lehetett látni, tehát amikor ez a túllövés, ez rászorul itt erre a tengelyre, tehát hogyha tovább tudnám növelni, akkor az teljesen ott lenne, de az amplitúdója nem változik, tehát az akkor is ott lesz, független attól, hogy végtelenig elmegyek, és hát közben ugye folytonos volt, és a szimmetriájából adódóan is látszik, hogy ez itt a szakadás felénél, tehát a számtani középnek az értékét sikerült fölvennie. Még egy érdekes dolog látszik itt ezen a... és visszahozom a nagyítást. Hogy ez egy páratlan függvény volt, és... színusszal indult. De hogyha veszem ugye ezt a bizonyos ábránkat, akkor ez volt a négyzet, és ez is egy páratlan függvény, itt van neki a közepe, ez is tiszta színuszos komponens. Ebből rámegyünk, akkor az egyes komponenseket mutatja a program. De hogyha ezt eltolom fázisban, most csináltam belőle, itt a origó, csináltam belőle egy tisztán páros függvényt, és akkor ez pedig koszinuszokból fog összeállni. Tehát az az érzésünk, hogy a páratlan függvény az színuszos komponensekből, a páros függvény pedig koszinuszos komponensekből áll össze. És ez most mindegy volt egyébként, hogy éppen egy háromszöget vizsgálunk, ugye páros függvény koszinuszból, de megint eltolva, páratlan függvény, akkor tisztán színuszokból fog. És hát közben pedig a féleltolások, a közben lévő fázisoknál, akkor pedig koszinusz és színusz is van benne. Hát ezt érdemes részletesen megnéznünk. Ezt a páros páratlanságot meg fogjuk vizsgálni. De mielőtt még azt vizsgálnánk, ez a bizonyos szemléltetés, amiben még adós vagyok. Tehát egy második megközelítés, ugyanezen XPC előállítása, és ennek a szemléltetés se skaláris szorzattal. Hát ez az, amit mindenki tanult. A vektoroknál ez nagyon egyszerű volt, az A és a B vektor skaláris szorzata, ugye az A-szor B-szer a közbezárt szög koszinusza, és azt mondta meg, hogy mennyiben tartalmazza az A vektor a B vektort. Tehát mondjuk ha ez az A és a B, akkor ugye az erre vonatkoztatott vetület, hogy ez a B vektor, ez ennyiből A vektor, És persze még áll egy másik részből, de igenből, de hát minden esetre, hogy a B az mennyiben tartalmazza át, vagy mennyivel lehet előállítani a B-t A-ból, A-nak a segítségével, ugye itt a skaláris szorzattal szépen lehetett. Legyen ugye ennek a kiterjesztése függvényekre az XT és az FT komplex függvények skaláris szorzata. Az egyenlő és ezek komplex függvények voltak, tehát ez egy konjugálás itt lesz a ezen integrálnak az értéke. Na most mi éppen periódikus jelekkel foglalkozunk, ezért ez mínusz T per 2, tehát a T hosszúságon, tehát T per 2, mínusz T per 2 több plusz T per 2, egyébként pedig mínusz végtelentől plusz végtelenig lenne, de periódikus esetben ez a helyzet. Ha behelyettesítünk, miszerint tulajdonképpen az XT az már szerepelt ebben a képletben, de az FT helyébe írjunk E ad J P-szer omega nagy T-t, akkor ez a skaláris szorzat XT szorozva F konjugált, ennek a konjugáltja, a konjugálás, ugye az a mínusz, megváltozik a fázis előjele, P omega nagy T dt. Ez a majdnem jó, egy hiba van benne, hogy még egy normálás volt az eredeti képletben, tehát akkor ezt itt is meg kell tennünk. Tehát ez egy skaláris szorzat, erre a frekvenciás, a P-szer omega frekvenciás komponensre. Tehát azt mutatja meg, hogy az XT jelünk, az mennyiben írható föl az E ad J P omega T tag segítségével. Ugye az inverse transformációnál éppen ezt tesszük, ugye az inverse transformációnál, ugye általános esetben, ugye ez történt, tehát ugye mit csinált, hogy az XT az itt az E ad J P-szer omega T, és mennyiben is tartalmazza azt, ugye erre a vetülete, ennyiben tartalmazza azt, és ez lesz ugye az X P C. És amikor visszaírjuk, akkor azt az X P C-t, azt a komponenst vesszük. Hát igen, akkor ki kellene feszítenünk egy bázist, az E ad J P omega T függvényekből. Tehát ez a bázis természetesen ortogonális bázist szeretnénk. És ez az ortogonális bázis, ugye akkor ortogonális, hogyha a skaláris szorzata a P-edik és mondjuk a K-adik bázis függvénynek a skaláris szorzata az nulla, akkor ortogonális. Hát ez ugye egyértelmű, teljesül akkor, hogyha P nem egyenlő K-val, akkor ez a szorzás ugye akkor kiad egy különbségi frekvenciát, ami még mindig omegára periódikus, azon ugye néhány periódus megtesz, és hát nyilván az integrálja az nulla, tehát ez ténylegesen ortogonális. Aztán más kérdés, hogy ez nem ortonormált, tehát az I-ad J, P, omega T norma az nem egyenlő egy, mert ez a norma, ugye ezt úgy lehet meghatározni, hogy az E ad J, P, omega T-t saját magával vesszük a skalár szorzatát. Ugye ez lesz a normának az értéke, és hát ez a norma, hogyha ezt most elvégezzük, behelyettesítjük, akkor E ad J mínusz, akkor ugye ennek a magja az éppen egy, és a T hosszúságon az egynek az integrálja az T, tehát akkor ugye ennek az eredménye ilyeténképpen négyzetgyökté. Tehát nem ortonormált, tehát utána ugye be is kellett tennünk azt a 1/T-t, hogy majd segítsük egy kicsit a dolgon, de azt hiszem, hogy ez nem annyira érdekes. Az érdekes az, hogy a sorfejtésünk az az egyes frekvenciák szerint megtörtént, és itt az a skaláris szorzat, az a vetület azt hiszem jól szemlélteti, hogy mi is történt. Tehát ezt a skaláris szorzatot szánnám arra, hogy megmutassam a szemléletét ennek a transformációnak. És akkor most térjünk át a páros-páratlan tulajdonságokra. Páros és páratlan XT-nek a sorfejtése, tehát páros és páratlan XT esetét vizsgáljuk meg. Ugye itt az együtthatók lesznek érdekesek, tehát azt kell megnéznünk, hogy mennyi ez a bizonyos XPC. Legyen az első esetben XT páros, hogyha páros, akkor ugye az XT egyenlő X mínusz T-vel, tehát ezzel fogjuk továbbvinni az egyenlőségünket. És így féloldalasan írom most már föl, hiszen hát ugyanúgy viselkedik az XT negatív értékekre is, mint pozitív értékekre. Tehát a negatív, ugye a pozitív értékekre ez XT-szer E ad mínusz J P-szer omega T, és hát akkor itt fel kell írni a negatív értéket is. Egyelőre beírom a mínusz T-t, bár tudom, hogy az XT-vel lesz egyenlő, csak a teljesség kedvéért, és itt a T az negatív, tehát ezért megfordul az előjel. És akkor most veszem figyelembe, hogy az XT az ugyanaz, mert hogy páros az X minusz T-vel. Tehát XT, és akkor van E ad J P-szer omega nagy T plusz E ad mínusz J P-szer omega nagy T. Ez majdnem koszinusz, így már koszinusz dt, tehát tovább egyenlő 1 per t kétszer xt koszinusz tehát ez az xpc. Nyilvánvalóan ez csak valós függvényeket tartalmazott, tehát ugye a xt valós volt, koszinusz az valós, tehát ez az integrál, ez nem adhat mást, mint hogy az xpc az valós együttható lesz. Felvésem gyorsan azt az eredeti képletet. Tehát így nézett ki az eredeti képlet. És ugye ennek az XPC-nek az arkusza volt a XP. Akkor ha ez valós, akkor mennyi az arkusza? Helyes, ez vagy nulla, vagy pi. Tehát ugye azt jelenti, hogy vagy erre ment, vagy erre ment, ugye, de mindenféleképpen valós, nem vonul ki a valós tengelyből. És hát a képletben az volt, hogy az xp az kétszer xpc abszolút érték. Na most ezt egy kicsikét átrendezzük, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen, ha már az az xpc úgyis valós, akkor ehelyett inkább azt írjuk, hogy fenti képletben tartalmazza már az előjelet is, vagyis kétszer xpc-vel egyenlő. És akkor ebben az esetben már tényleg írhatjuk azt, hogy a fázis az nulla. Vagyis ebből az következik, hogy páros esetben, és akkor ezt jelölöm, hogy E betűvel, ugye az a baj, a páros és a páratlan index mind a kettő P, tehát sokkal jobb itt az even és az odd jelölést használni. Tehát tisztán koszinuszos felharmonikusokból. Tehát egy páros függvényt páros harmonikusokból tudunk felépíteni. Érezhető az elvárás, hogy a páratlan függvényt pedig nyilván majd tisztán páratlanból tudunk felépíteni. Talán még belefér ez a játék is. Páratlan, akkor nézzük meg tisztán páratlan esetét. Tehát a páratlan az XT egyenlő mínusz X mínusz T, és ugyanazt kell tenni az első sort, másolom, úgyhogy ezt már rögtön le sem másolom, hanem ezzel kezdek, tehát nullától téper 2. A pozitív részekre nincs semmi probléma, azonban a X mínusz T az egyenlő lesz mínusz XT-vel, tehát itt már a páratlanság miatt ez X mínusz T lesz, és E ad. A T ugye a negatív idők, P-szer omega T. DT. Az XT-t kiemelhetjük, és azt látjuk, hogy XT kiemelve E ad. Itt van egy mínusz egyes szorzás látható módon, mert helyet cserél a két E ados ahhoz, hogy ez, tehát ugye itt volt egy mínuszos szorzás, per helyet cserélt, ahhoz, hogy ez színusz legyen, ahhoz ide kell írni két jét, de akkor ide is kell írnom két jét, dt. Tehát ez egyenlő mínusz két jé, egy per t, nullától t per kettőig, XT színusz P omega nagy T DT. Ez itt nyilván tisztán valós, de itt van egy J szorzó, tehát megállapíthatjuk, hogy az XPC az tisztán képzetes. És hogyha tisztán képzetes, akkor mennyi lesz az arkusz? Az arkusz XPC az vagy plusz 90 fok, vagy mínusz 90 fok, tehát plusz pi per 2 és mínusz pi per 2. Tehát az előzőhöz képest, aminek ugye így nézett ki, az előzőhöz képest az Imre síkon most ugye ez a két eset. És az összes többi az ugyanaz. Tehát amikor én itt felírtam az előbb ezt a képletet, akkor a koszinusz az pi per 2-vel, tehát két eset lehetséges, vagy az van, hogy plusz, ez a, egybeírom a két esetet, hogy plusz vagy mínusz pi per 2, és az egyenlő mínusz vagy plusz színusz p-szer omega t. Tehát itt minden egyes koszinusz a színusszal helyettesítődik, és így a páratlan függvény, minden páratlan függvény az tisztán színuszos harmonikusokból rakható össze. És mondják meg, hogy mi lesz az x nullának az értéke. Tehát mennyi az offsete? Nehogy azt a képletet nézzék, hanem tudnak-e olyan páratlan függvényt mondani, amely tartalmaz offsetet? Hát nem lehet. Egy páratlan függvénynek nem lehet offsetje. Ugye az kénytelen a nullán átmenni, tehát mondjuk így. Tehát itt ugye ez egy biztos pont. Nincs neki offsetje. Tehát az x nulla, az nulla. Más kérdés, hogy kijönne matematikailag is, de ez szemléletéből nyilvánvaló, hogy nincs offset. Hát ez így eléggé, akkor ugye jól látszik, hogy hasonlatos dolgokból össze tudjuk rakni a függvényeket. Persze általában egy függvény az se nem páros, se nem páratlan. Tehát, hogyha egy tetszőleges, periódikus, valós jelet vesszük, az xt-t, tehát az xt felbontása páros és páratlanra, tehát ezt az xt-t, ezt szeretném felbontani páros és páratlan összetevőkre. A páros összetevő az így származtatható, az xt plusz x minusz t per 2. A páratlan összetevő azt tudják, hogy lehet megjegyezni, hogy az angolban melyik a páros és melyik a páratlan. Páros számú betű az páratlan, értelemszerűen a páratlan pedig páratlan. Tehát én nem tudtam jobb módszert annak idején. Ez xt tehát itt van a páros és a páratlan felbontása. Tehát tetszőleges jel felbontható páros és páratlan komponensekre. Milyen érdekes, hogy ha ránéznek, akkor ez olyan kísértetésen hasonlított a koszinusznak az Euleréhez, ez meg a színusznak az a formulájához. Tehát itt is már látszik némi kapcsolódás. És hát amikor ezek átmenetben vannak, tehát se nem páros és se nem páratlan, se nem koszinusz, se nem színusz, akkor a kettő összegeből fog előállni. Tehát gondoljanak bele, hogy van egy XT jelünk, így néz ki. Akkor mit gondolunk ennek a spektrális együtthatóiról? Tehát mit gondolunk ezekre az XP értékekről? Hát azt gondoljuk, hogy egyetlen egy komponense van, ez az egyszeres, ez az alapharmonikus. Tehát azt látjuk, hogy bizony ez az X1C, ez hát abszolút értékben, ugye ez valahol ugye egyet kellett, hogy mutasson, illetve az Euler formula miatt az ugye 1-2 lesz. És mi a helyzet a fázissal? Ez koszinuszosból és szinuszosból is összetevőket is tartalmaz. Ha felrajzoljuk ennek a fazorját, akkor ez itt fi szög, és két összetevőből fog állni, ebből, és akkor ezt egy másik színnel, és ebből. Egyébként, hogy ez egy forgó koordináta rendszer, a bocsánat, nagyobb megával forog, akkor az egység vektora legyen az E, R a vízszintes, és E, I a függőleges egységvektor. Szóval az ER az koszinusz omega t, az E, I az pedig első körben úgy néz ki, hogy színusz omega t, de igazából ez ugye siet, tehát ez nem színusz lesz, hanem mínusz színusz omega t. És innen most már összerakhatjuk az eredeti vektorunkat, miszerint ez mennyi színuszt és mennyi koszinuszt fog tartalmazni. Hát ugye tartalmaz egy ilyen pirosnyi koszinuszt, tehát ha ennek az amplitúdója ugye 1 volt, akkor az a pirosnyi koszinusz az egyszer koszinusz fi szorozva koszinusz omega t, a vízszintes egységvektort, plusz, a plusz az rögtön mínusz lesz, mínusz ennek a zöldnek a hossza, az színusz fi, és az a színusz, a függőleges egységvektor, színusz omega t. Ugye ez lett a vektorunk. Tehát azt jelenti, hogy ha változik a fázis, akkor ezek így átsejlenek, a színusz átsejlik a koszinuszba. De ez csak egy fázis kérdése. Mára ennyit szerettem volna elmondani. Ha jól emlékszem, akkor szombaton lesz a legközelebbi előadásunk. Szombaton múlt péntek lesz, minden remény szerint. A ZH-kat már a előadás ideje alatt javították a kollégák, tehát most is javítás alatt vannak. Minél hamarabb kitesszük, tehát egy hónapra már biztos kitesszük a netre. Azt is, hogy mikor lesz a megtekintés. Ma és ezen a héten nincs gyakorlat, ugye ez kimarad, és majd egy extra gyakorlat lesz. Továbbá a házi feladatok beadása, tehát formálisan ugye kétségbe eshetnének, mert a házi feladatot, a kettes házi feladatot azt be kellene adni a napokba, de erről szó sincs. Addig, amíg a hozzá tartozó gyakorlatok nem hangzanak el, addig nincs házi feladatbeadás. Ezt meg fogom határozni rövid időn belül, de az, hogy 3 héten belül nem kell beadni a második házi feladatot, az biztos. Köszönöm szépen a figyelmet, kollégák!